Külpolitika és gazdaság volt napirenden, de a Róma vita is befolyásolta az uniós csúcsot. Magyarország ragaszkodik javaslatához a nyugdíjpénztárakról. Hűtlen kezelés és adócsalás miatt tettek feljelentést a számvevők az országos cigány önkormányzat gazdálkodása miatt. Bizonytalan eredetű alapanyagokból koszos edényekben készült az étel a 15. kerületi illegális kínai üzemben. És elfelejtett Lenin képek és szobrok a minisztériumokban az átadás átvételkor csaknem 200 alkotás került elő. Jó estét kívánok! A franciaországi roma ügy rányomta a bélyegét a brüsszeli uniós csúcs találkozóra. Magasrangú európai politikusok veszekedtek egymással a cigányok kitoloncolása miatt. A tanácskozás azonban alapvetően nem erről szól, hanem a közös külpolitikáról és gazdaságról. Orbán Viktor kora este azt mondta, hogy lát esélyt arra, hogy a 27-ek rábulincsanak a visegrádi országok kezdeményezésére, vagyis hogy engedélyezzék, hogy a magánnyugdíjpénztárak okozta veszteségeket beszámíthassák a költségvetési hiányba. Ez Magyarországnak azért fontos, hogy könnyebben tartható legyen jövőre a tervezett 3% alatti államháztartási hiány. Orbán Viktor miniszterelnök a visegrádi országok miniszterelnökeivel és az Európai Tanács elnökével is tárgyalt erről. Döntés októberben lehet. Brüsszelt kapcsoljuk most, ott van tudósítónk Víg Zoltán. Szervusz, jó estét, Zoli! A csúcs előtt minden híradás arról szólt, hogy szinte feloldhatatlan ellentétek vannak a tagállamok között a közös gazdasági kormányzás kapcsán. Ez a helyzet változott valamit?
Szervusz, jó estét kívánok! Nem sokkal a tárgyalások vége után Orbán Viktor azt mondta, hogy közeledtek az álláspontok, de még nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy minden tagállam elfogadja a válságellenes kényszerű lépéseket. Elsősorban az a gond, hogy a nemzeti pénzügyi keretek nagyon különbözőek. Az elvi egyetértés megvan, azon nem vitatkozik senki, hogy szigorúság kell, közös gazdasági kormányzás, de nagyon nehéz ezeket gyakorlati lépésekre átültetni, nehéz olyan egyértelmű mutatókat találni, amelyek alapján a nemzeti költségvetéseket össze lehet hasonlítani. De Orbán Viktor azt mondta, bármi történik is, az Európai Unió előtt olyan dilemmák állnak, amelyek megoldása nagyon nehéz, nagyon kemény döntéseket igényel majd.
Két dolgot figyelembe vesszük, hogy válságidőszakban közös fiskális politika nélkül akarunk egy közös pénzt fenntartani. Meg azt döntjük ráadásul, hogy legyen költségvetési fegyelem, tehát a nemzetállamokat egységesen egy azonos válságkezelési irányba akarjuk terelni. Ugye? Akkor nincs mese, akkor itt valamilyen szankciórendszert föl kell építeni. Dacára annak, hogy a szankció a legrosszabb hangulatú szó, amit el tudok képzelni a mai gazdasági világban.
A miniszterelnök ennek kapcsán elfogadhatatlannak nevezte, hogy egyesek Brüsszelben vagy külföldön megfenyegessenek olyan tagállamokat, amelyek nem lépték át ezeket a pénzügyi tilalomfákat, tilalomhatárokat, sőt nem is akarják. Nyilván Orbán Viktor itt az saját kormányát és annak pénzügyi politikáját ért külföldi bírálatok egy részére gondolhatott, ám a kormányfő a jövő évi magyar költségvetésre ezúttal nem tért ki.
Zoli, ugye közben a franciaországi cigányok kitoloncolásának ugye alaposan felkavarta a kedélyeket a tanácskozáson, veszekedésről is szóltak hírek. Mi történt?
Kiszivárgott hírek szerint a tanácskozáson éles szóváltásba, szócsatába keveredett egymással Sarkozy francia elnök és José Manuel Barroso az Európai Bizottság elnöke. Sarkozy az ellen tiltakozott, hogy a bizottság egyik illetékes a náci deportálásokhoz hasonlította a franciaországi romák hazaküldését vagy kitoloncolását. Barroso viszont, ahogy ő mondta, a francia túlkapásoktól óvja a közös jogrendszert. Szemtanúk egyébként azt is elmondták, hogy a vita erőszakos és durva volt, franciaul très violent, azaz igen durva, majdnem tetlegességig fajuló egyesek szerint. Orbán Viktor nem volt hajlandó elárulni, mi történt, a diplomáciai játékszabályokra hivatkozva, mondván ez nem illendő, azt viszont megerősítette, hogy az állam és kormányfők igen kínos pillanatokat éltek át.
Víg Zoltán Brüsszelből köszönjük szépen! Állampapír kibocsátásból és nem az IMF hiteléből finanszírozná a jövő évre tervezett 3%-os hiányt a kormány. A Nemzetgazdasági Minisztérium a költségvetési tervezet benyújtása előtt nyilvánosságra hozta a 2011-es adósság finanszírozási elképzeléseit.
Összesen 950 milliárdot ajánlottunk föl, és erre majdnem 2500 milliárdi kereslet jött be.
Az államadóság kezelő központ vezérigazgató helyettese azt mutatja, miért bíznak abban, hogy jövőre elsősorban államkötvények eladásából, vagyis a piacról tudják finanszírozni a költségvetési hiányt. Borbé László szerint már az kedvezően hat a befektetőkre, hogy nincs tovább szüksége az országnak IMF hitelre.
Hogyha valaki rászorul egy nemzetközi hitelre, akkor a piac nehezebben ad neki forrást. Ha viszont mindenki azt látja, hogy nyugodtan, magabiztosan, megbízhatóan tudja magát finanszírozni egy állam, akkor természetesen olcsón tud forrásokhoz jutni.
Képes tartani a 3,8%-os 2010-es deficit szintet.
Matolcsy György egy hete azt mondta, hogy a kormány tartja idén a 3,8%-os deficitet, jövőre pedig 3% alá csökkenti az államháztartási hiányt. Ez az üzenet is segíti azt, hogy a piac olcsóbban biztosítson forrást. A költségvetési tanács elnöke szerint nem nemzetközi hitelre van szükség, hanem világos gazdasági programra.
Ahol 80% per GDP az adósságállomány, és annak egy jó nagy hányada külföldi adósság, deviza adósság, akkor nagyon is fontos megnyugtatni a piacokat, hogy az a kormány az teljesen nyerekben ül, és pontosan tudja, vagy eléggé jól tudja, hogy mi az elképzelése.
A kormány októberben nyújtja be a költségvetés tervezetét.
Fontos döntéseknek tart.
Hűtlen kezelés, a számvitelrendjének megsértése és adócsalás alapos gyanúja miatt tett feljelentést az állami számvevőszék ismeretlen tettesek ellen, miután megvizsgálta az országos cigány önkormányzat elmúlt másfél éves gazdálkodását. Az ÁSZ szerint az önkormányzat folyamatosan és súlyosan megszegte a számviteli előírásokat, illetve többször nem fizetett adót. Az OCÖ azt ígérte, hogy hétfőn reagál az ügyben. Feljelentést tett a budai villamosvonalak összekapcsolásáról készült, csak nem 4,5 milliárd forintos tanulmány miatt az elszámoltatásért felelős kormánybiztos Papcsák Ferenc úgy számol, hogy a szerződés betűnként 5000 forintba került. A fővárosi önkormányzat rendelte meg, de a számlát végül a BKV fizette ki. A főpolgármesteri hivatal úgy reagált, hogy fővárosi képviselőként maga Papcsák Ferenc is megszavazta a tanulmány költségvetését, a betűnkénti átlagár pedig szerintük félrevezető, mert megvalósíthatósági tanulmány nélkül semmilyen komolyabb beruházás nem jöhet létre. Önkormányzati rendészeti igazgatóságot hozna létre a fővárosban a Fidesz és a KDNP főpolgármester jelöltje. Tarlós István azt mondta, hogy az ehhez szükséges törvénymódosító javaslatot már elkészítették. Tervei szerint az igazgatóságot a mostani közterületfelügyelet alapjain építenék föl. A rendőrséggel együttműködő szervezet munkatársai például szabálysértések esetén azonnal bírságolhatnának, de elsődleges céljuk nem a büntetés, hanem a megelőzés lenne. Az MSZP szerint a budapesti kerületek nem veszíthetik el önállóságukat. Horváth Csaba szocialista főpolgármester jelölt azt mondta, hogy a 23 kerületnek szövetségben kell együtt dolgoznia a főváros vezetésével. A politikus együttműködési megállapodást írt alá Ferencváros MSZP-s polgármester jelöltjével, amelyben vállalta, hogy megválasztása esetén a kerületben folytatják a tömbrehabilitációs programot. Budapesti építkezéseken biztosítana munka lehetőséget a raboknak, a Jobbik főpolgármester jelöltje. Staudt Gábor szerint megengedhetetlen, hogy az állam naponta több mint 8000 forintot fizet a rabok eltartására úgy, hogy eközben nem ad nekik munkát. A politikus úgy véli, hogy a raboknak is jobb lenne dolgozni, mint egész nap egy cellában ülni. Megszüntetni a pazarló budapesti villamosenergia felhasználást lehet más a politika. Jávor Benedek főpolgármester jelölt közölte, hogy egy olyan fővárosi ügynökség létrehozását kezdeményezik, amelynek az lesz a feladata, hogy hosszú távú szerződésekkel a lehető legkedvezőbb áron szerezhesse be a villamosenergiát. Szerinte ezzel akár 20-30%-os költségmegtakarítást is el lehetne érni. Egy szóváltás után folytogatni kezdte történelem tanárnőjét egy 12 éves diáklány egy hajdúbihari iskolában. Mindjárt mondjuk a részleteket, de előbb lássuk, mi lesz még a híradóban. Történelmi vizit a brit királynő, mint az anglikán egyház feje, most először hívta meg a római katolikus pápát Nagy-Britanniába. És nyaktörő mutatvány egy daruval a levegőbe emelt markolóval kezdtek lebontani egy kéményt, a felügyelő leállította a munkát. Elmaradt pénzükért tüntettek a szegedi városháza előtt azok az alvállalkozók, akik az egyes villamosvonal felújításán dolgoztak. A tucatnyi munkásnak februárban fizettek utoljára, mára összesen 230 millió forinttal tartoznak nekik. Most azt kérik, hogy Szeged városa közvetlenül nekik fizessen, és ne a konzorciumnak, mert úgy nem kapják meg a pénzüket. A konzorciumban ugyanis benne van egy csődbe ment cég is. A város szerint viszont ők már kifizették a rájuk eső pénzt azoknak, akikkel szerződtek a többi uniós forrás. Az alvállalkozóknak közvetlenül nem fizetnek, mert ahogy közleményükben írják, az bűncselekmény lenne. 2 tonna illegális élelmiszert foglaltak le az ellenőrök Budapesten, a kínai üzemben koszos edényekben gyanús alapanyagokból készült tofu, tészta és szójacsíra. Az ételekből 12 kínai büfébe biztosan szállítottak belőle. Azt, hogy mennyit és mióta még vizsgálják.
Kommandósok törtek rá az illegális üzemre Budapest 15. kerületében. A kínai tulajdonosok nem segítették a hatóságokat. Az egyik ajtóról a rendőröknek kellett levágniuk a lakatot. Kiderült, az épületben többféle élelmiszert állítottak elő, bizonytalan eredetű alapanyagokból, sokszor koszos, rozsdás edényekben.
A lefoglalásra került mintegy 2 tonna illegálisan előállított kínai tészta, tofu, illetve ott helyben csiráztatott szójababcsíra.
A rendőrök leállítottak egy a telepről éppen kihajtó teherautót is, amely 12 kínai büfébe vitt volna az itt előállított árukból. A büfék mind a kőbányai piacon vannak. Mire az ellenőrök odaértek, már csak 5 volt nyitva. Közülük 2-ben találtak a termékekből.
Most próbáljuk ezt földeríteni, úgyhogy egyelőre nem is tudjuk, hogy mióta űzték ezt a tevékenységet, vagy végezték ezt a, azt kell mondanom, hogy hamisítványkészítést. Valószínű, hogy nem egy friss dolog, valószínű régebb óta.
Az üzem tulajdonosai több 100 000 forintos bírságra számíthatnak, ezen kívül az elszállítás és a megsemmisítés költségét is nekik kell állniuk.
Feladta magát Pekingben az a kínai férfi, akit Budapesten egy norvég lány meggyilkolásával gyanúsítanak. A diáklányt egy ifjúsági szálláson ölték meg augusztus végén. A feltételezett gyilkos még a bűncselekmény napján elhagyta az országot. A kínai külügyi szóvivő azt mondta, hogy a kínai és a magyar hatóságok együttműködnek az ügyben, de az eljárást Kínában folytatják le, mert a két ország között nincs kiadatási egyezmény. Az ORFK azt közölte, hogy a magyar rendőrséget még nem értesítették a férfi elfogásáról. Neki esett a tanárának egy diák a Hajdú-Bihar megyei Nyíracsádon. A 12 éves lányra előzőleg rászólt a tanárnő, aki erre előbb szídni kezdte, majd folytogatta. Az ügyben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt vizsgálatot indított a rendőrség. A BTK-n nemrég hatályba lépett módosítása alapján, aki tanárra támad, akár börtönbe is kerülhet, de mivel a lány gyermekkorú, nem büntethető.
Hiányos felszereléssel ment iskolába a 12 éves lány. Ezt tette szóvá a történelem tanára. A gyerek ezután előbb ki akart menni a teremből, majd miután a tanár ismét rászólt, kiabálni kezdett és rátámadt. Megragadta a tanárnő nyakát, folytogatta és karmolta.
Sokszor minden ok nélkül indulatosan kitört.
Magatartás zavara miatt évek óta gyógyszereket szed a lány, ezt mondja az iskola igazgatója. A gyerek állami gondozásban egy lakásotthonban él.
A gyámja kérvénnyel fordult hozzám, hogy magántanulói státuszba helyezzem át. Ez most folyamatban van, megnézzük a lehetőségét, hogy hogy lenne a legjobb a gyermeknek.
A megtámadott 53 éves tanárnő könnyebben sérült meg. Az ügyben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt indult eljárás.
Ilyen esetekben a rendőrség értesíti a gyermekvédelemmel foglalkozó hatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot, illetve az önkormányzat jegyzőjét is.
A büntető törvénykönyvet nemrég módosították, így szeptember 1-től akár 1-től 10 évig terjedő büntetést is kaphat az a diák, aki tanárt bántalmaz. A nyíracsádi lány azonban még 14 év alatti, gyerekkorú, így nem büntethető. A hatóságok csak annyit tudnak tenni, hogy családgondozót jelölnek ki mellé.
A családgondozó az, aki figyelemmel kíséri a gyermek helyzetét, és meg kell tennie a lehetséges és szükséges intézkedéseket.
A rendőrség adatai szerint az utóbbi 5 évben meg 3-szorozódott a bejelentett iskolai verekedések száma.
Minden stadionban arcfelismerő kamerákat és egységes minden csapatra vonatkozó klubkártya rendszert vezetne be a Magyar Labdarúgó Szövetség a futballhulligánok ellen. A szövetség azt is javasolja, hogy a rendbontóknak rövid, de letöltendő börtönbüntetés járjon. Az illetékes minisztériumokban még tárgyalnak a javaslatokról.
Kerítést bontottak és széket égettek a Fradi szurkolók szombaton Újpesten. A Magyar Labdarúgó Szövetség azóta tárgyalt biztonsági szigorításokról. Biztonsági vezetőjük a ma reggelben beszélt először a javaslatokról. A szövetség szerint rövid időre, de valóban börtönbe kellene zárni a randalírozókat, és szigorítani kellene a beléptetést is.
Nem csak a kártyát kell megoldani, a szurkolói kártyát, hanem ahhoz névhez kötötten a jegyet is. Ezt a jegyet aztán ellenőrizni kell tudni a stadionoknál való belépésnél, és ezen kívül pedig olyan kamerarendszereket kell működtetni, működőképessé tenni, hogy azzal felismerhetővé váljanak a szurkolók.
A Fradinál már működik a klubkártyás rendszer. Akinek nincs kártyája, csak a vendégszektorba kap jegyet. A csapat osztrák igazgatója szerint azonban az arcfelismerő kamerák nélkül nem tudják azonosítani a rendbontó szurkolókat.
Egy egységes kártya és kamerarendszer megoldaná a biztonsági problémákat a magyar stadionokba, és így lehetővé tenni, hogy a családok élvezik a meccsre jövetelt. Külföldön ez már rég szokás.
Biztonsági szakértők szerint csak akkor lesz rend a pályákon, ha minden stadionban egységes beléptető rendszer lesz. Azt, hogy a költségvetés vagy a klubok fizetik-e majd a kártya és kamera rendszerek felállításának költségeit, illetve hogy várható-e jogszabályi szigorítás a foci meccseken randalírozókkal szemben, ma még nem tudta megmondani a kormány. Ezekről a kérdésekről jelenleg is egyeztetések zajlanak még. A Híradót Vidos Mihály tudósította.
Az ügyészség álláspontját támasztották alá a Patrióta lokál biztonsági kameráinak felvételei a Kozma per mai tárgyalásán. A gyilkosság előtt rögzített felvételek azt igazolják, hogy Marián Kozma nem volt agresszív, nem lögdösődött, hanem hátulról támadtak rá. A rendőrség készített egy animációt, amelyen a támadást rekonstruálják, ezt azonban csak a zárt tárgyaláson mutatták be az ügyészeknek, valamint a vádlottaknak és védőiknek. Marián Kozma kézilabdázót tavaly februárban gyilkolták meg, a segítségére siető sporttársait pedig életveszélyesen megsebesítették. A fővárosi ítélőtábla valamennyi bírájának kizárását kérte Budaházi György az ellene folytatott másodfokú eljárásból. Az államellenes bűncselekménnyel vádolt és első fokon egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Budaházi azt mondta, hogy a bíróság bosszúból tartja börtönben másfél éve. Több mint 7 órán át tartó beszédében részletesen kifejtette, hogy miért tartja elfogultnak a bíróságot. A tárgyalást többször bekiabálással zavarta meg a közönség. Budaházi György ellen 2006-ban indult eljárás különböző internetes oldalakon megjelent írásai miatt. Helyben hagyta az életfogytiglani fegyházbüntetést a tokai pénzszállító rablás és gyilkosság két vádlottjánál a debreceni ítélőtábla. Az indoklás szerint előre kitervelten nyereségvágyból különös kegyetlenséggel ölték meg 2007 márciusában egy pénzszállító autó biztonsági őrét. Harmadik társuk, aki az autót vezette, bűnsegédletért és bűnpártolásért 15 év fegyházat kapott. 8-an meghaltak és 3-an megsérültek, amikor aknára futott egy kis busz Törökország keleti részén, az iraki és az iráni határ közelében. A sérültek között egy csecsemő is van. A robbanás ketté szakította a járművet. A térségben kurd lázadók korábban többször végrehajtottak már támadást, bár a kurd munkáspárt augusztusban szeptember 20-áig tartó tűzszünetet hirdetett. Vezetőjük azt mondta, hogy hajlandóak volnának letenni a fegyvert, ha a spanyolországi Katalóniához hasonló autonómiát kaphatnának. Most először hivatalos látogatásra érkezett az Egyesült Királyságba a római katolikus egyházfő. 16. Benedek ugyanis az első pápa, aki az uralkodó meghívására állami úton vesz részt Nagy-Britanniában. Az egyházfőt, aki vasárnapig marad Nagy-Britanniában, a skóciai Edinburgh-ban fogadta a királyi pár.
A pápát ünneplik Edinburgh-ban. 16. Benedek az első, aki az anglikán egyház fejének a brit uralkodónak a meghívására érkezett Nagy-Britanniába. 16. Benedeket skóciai rezidenciáján fogadta II. Erzsébet királynő. Nagyra értékelem az egyház szerepét az északír rendezésben és a közép- és kelet-európai diktatúrák leváltásában, amely százmillióknak hozta el a szabadságot, mondta a királynő. A pápa arról beszélt, hogy a szélsőséges ateizmus tanulsága az, hogyha Istent, a vallást és az erényt kizárjuk a közéletből, az beszűkíti az emberek és a társadalom látókörét. A pápa látogatása ellen maroknyian tüntettek a skót fővárosban a katolikus egyház gyermekbántalmazási botránya miatt. A pápa érkezése előtt még a repülőgépen utalt arra, hogy személyesen is találkozni szeretne olyanokkal, akiket római katolikus papok molesztáltak. Azt mondta, sokként érte, hogy ilyen megtörténhet, és jelenleg az áldozatok megsegítése a legfontosabb. A bűnösökről azt mondta, meg kell akadályozni, hogy fiatalok közelébe kerüljenek.
16. Benedek pápa nagy-britanniai látogatásáról képes beszámolót találnak weboldalunkon a hiradó.hu-n. Magyarországon egyedülálló módon interaktív kiállítással igyekszik felhívni a figyelmet a fiatalokat és családokat fenyegető veszélyekre a református egyház és a rendőrség. A nyíregyházi kontraszt kiállításon egy labirintusban kell végigmenni, miközben 7 szobában kisfilmek, fotók és különböző hanghatások dolgoznak föl olyan témákat, mint az abortusz, a kábítószerfüggőség vagy a családon belüli erőszak. A kiállítás anyagát a kisvárdai református gyülekezet fiataljai állították össze. Rendhagyó módon álltak neki egy soproni erőmű kémény bontásának. Egy daruval felemeltek egy markolót, amely így a levegőben lógott. Épp dolgoztak a bontáson, és a markolóban a kezelője is benne ült, amikor a munkaügyi felügyelő arra járt. Azonnal leállította a munkát, a bontást végző cég pedig akár 10 millió forintos bírságot is kaphat.
Körülbelül 25 méter magasan egy darul lóg a lánctalpas markoló. A gépkezelőt semmi nem védi, csak egy sisak. Ez a videó néhány napja készült egy kéménybontásról. De nem csak az amatőr videós, hanem egy munkavédelmi felügyelő is éppen akkor járt arra. Azonnal leállította a bontást.
A tevékenységet én itt felfüggesztettem, mint eljáró felügyelő, és a továbbiakban pedig egy végzéssel értesítettük, hogy munkavédelmi eljárás indul ellene, 22 munkanap az ügynek a lezárása, és ennek folyamatban van az ügy.
A kivitelező cég szerint Németországban és Hollandiában évek óta ezzel a technológiával bontanak kéményeket. Az igazgató nem akart nyilatkozni, de telefonon annyit mondott, hogy szerinte betartottak minden előírást. Ennek ellenére ma már csak légkalapáccsal bontottak a magasban. A cég ellen munkavédelmi vizsgálat indult.
Majdnem 200 Lenin szobor és festmény is előkerült a minisztériumok épületeiből az átadás átvételkor. A kommunikációs államtitkár szerint ezeknek nincs helye a minisztériumokban, ezért elviszik őket. Egy részük valószínűleg a budapesti szoborparkba kerül. Azt még vizsgálják, hogy van-e közöttük olyan, amelyik művészileg értékes.
Lenin szobor, grafika, festmény és még festmény. 20 évvel a rendszerváltás után még mindig vannak a minisztériumokban Lenin relikviák. Majdnem 200 került most elő.
Szobákból szedtük össze, azaz ezeket a tárgyakat, a diptot azért még használták. Tehát ennek van egy különleges bája, azt gondolom, hogy egy Lenin szobor, vagy éppen egy munkásmozgalmi festmény az még itt ott lógott a falakon. Mi mindenképpen szeretnénk tőlük egyszer s mindenkorra megszabadulni.
Egyelőre ilyen minisztériumi raktárakba tették őket. Minden szobor, amit most találtak a minisztériumokban, azoknak kiszámolták a könyv szerinti értéket. Ez igen érdekesen alakult, nagy részüknek 0 forint az értéke, így például ennek a nagyméretű Lenin mellszobornak is. Ennek a kisebb szobornak az értéke azonban már 800 forint. Azt szakértők állapítják majd meg, hogy van-e közöttük olyan, amely művészileg mégis értékes. A relikviák egy része ide, a szoborparkba kerül majd.
Lenin szobor, mekkora point.
A park munkatársa szerint az emberek egyre inkább tudják vicces nosztalgiával nézni ezeket a tárgyakat, amelyekből megbecsülhetetlen, hogy mennyi lehet az országban.
Nagyon sokat valóban csak így raktárakba helyeztek el, nem csak itt Budapesten haza, hanem bizony vidéken is. Tehát nem lenne csoda, hogyha még ennél jóval több hánykolódna.
A rendszerváltás utáni években halomra kiszort Lenin tárgyakat többen összegyűjtötték akkor.
A rendszerváltás után kidobálták ugye a Lenin relikviákat, Lenin szobrokat, Lenin képeket, és én ezeket összegyűjtögettem.
A minisztériumokból azonban néhány héten belül biztosan elviszik őket.
Most pedig nézzük az esti programot. 9 óra után 5 perccel kezdődik az Estenika Györggyel. Mivel készültök, Gyuri? Jó estét!
Jó estét kívánok! Önkormányzati szakértőkkel beszélgetünk arról, hogy egyes nagyvárosok, települések hogyan kerültek adósságcsapdába, és mi lehet ebből a kiút. Aztán pedig a Magyar Orvosi Kamara elnökével arról, hogy valóban túlzott-e az adminisztráció az egészségügyben. Az este mai kérdése, hogy kevesebb szabálytól jobb lesz-e az egészségügy. Igen vagy nem válaszokat elküldhetik SMS-ben a 30-555-55-15-ös számra. Ez lesz az este.
Köszönjük szépen, most pedig lássuk a híradó legfontosabb híreit még egyszer röviden. Külpolitika és gazdaság volt napirenden, de a Róma vita is befolyásolta az uniós csúcsot. Magyarország ragaszkodik javaslatához a nyugdíjpénztárakról. Hűtlen kezelés és adócsalás miatt tettek feljelentést a számvevők az országos cigány önkormányzat gazdálkodása miatt. Bizonytalan eredetű alapanyagokból koszos edényekben készült az étel a 15. kerületi illegális kínai üzemben. És elfelejtett Lenin képek és szobrok a minisztériumokban, az átadás átvételkor csak nem 200 alkotás került elő. Sport és időjárás jön, a híradók pedig 3.4.12-kor lesz az M1-en. Köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra! Úgy megkívántam egy jó tésztát, de melyiket választom?
A mi tésztánk a jó gazda gondosságával készül. A gyermei tésztát a saját termesztésű kiváló minőségű búza és az itt termelt friss tojás teszi egyedülállóan ízletessé. Ha megkóstolja, mindent megért.
Ez lesz a kedvencem.
A Magyar Áruk elkötelezett kereskedőjétől. Gyermei 4 tojásos száraz tészta, csak 249 forint. Kométa kemencés sült csülök, sült arja, csak 279 forint a Spár csoport üzleteiben.
Régi három élet most 7 csatornámmal, pedig csak azt a kis dobozt kötöttem be a tetőantennás és a tévé közé. Prima kép, prima hang, és még egy fillér havidíjat nem fizettem. Eddig még nem jött senki beszedni a pénzt. Le kell tennem.
Nincs tévém!
Nyugi, nem jön díjbeszedő se csekk, mert a Mindig TV 7 TV csatornája havidíj nélkül nézhető, és ez mindig így is lesz. Csak megfelelő tetőantenna és egy matricás dekóder vagy tévé kell hozzá. Részletek a honlapon. Minőség havidíj nélkül. Mindig TV.
Öröm rá gondolni. Vágyakozással tölt el. Egy életen át csábít. Egy kis darabka otthon. Incsiklandóan finom és krémes. Az eredeti puding a Dr. Oetkertől. Mostantól új, egyedülállóan finom, étcsokoládés ízben is.